Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Könyv.
Mária Terézia uralkodása előképe a kiegyezésnek és az osztrák-magyar monarchiának, amely sokkal természetesebb és szervesebb egység volt, mint ma az Európai Unió, mondta Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a Mária Teréziáról szóló könyv bemutatóján Budapesten. Nagy szerencsétlenség, hogy ez az egység az elvesztett első világháborúval szétesett, tette hozzá a politikus. Semjén Zsolt szerint az itt élő népeknek reálisabban és méltányosabban kellene megírniuk a Habsburg birodalom történetét, amelynek egyik fontos része Mária Terézia uralkodása. Régi adósság volt egy tudományos mű a nagy királynőnk uralkodásáról, hiszen értékeltsége nem jelentőségének megfelelő. A magyar állam szerződést kötött a Habsburg-Lotaringiai házzal, Habsburg-Ottó hagyatékának gondozására. A Habsburg-ház nem pusztán a magyar történelem, a múlt része, de a magyar jelené és jövője is. Nagyszerű, hogy a Habsburg család két tagja is a magyar diplomáciában szolgálja Magyarországot, és a magyar nemzetet tette hozzá. Semjén Zsolt elmondta azt is, hogy tervezik luxemburgi Zsigmondról, Ferenc Józsefről és IV. Károlyról szóló kötet összeállítását is. Évtizedes kutató munka eredményeként készült el az esztergomi főszékesegyházi könyvtár, az érseki Simor könyvtár és a városi könyvtár kódexei című kódex katalógus, amelynek magyar és német nyelvű változatát hétfőn mutatták be az Országos Széchenyi Könyvtárban. A kutatócsoportnak otthont adó OSK a kulturális ágazatban egyre erősödő innovációs folyamat egyik legfontosabb letéteményese, amelynek értékteremtő és értékmentő munkájához a kormányzat biztosítja a megfelelő feltételeket, mondta el a kötet bemutatón a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára. Závogyán Magdolna kiemelte, Körmendi Kinga, Lauf Judit, Madars Edit és Sarbak Gábor immár németül is megjelent kódex katalógusa jó példája annak, miként lehet a nemzeti kincseket elérhetővé tenni a jelen és a jövő kutatói számára.
Évforduló.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából az idén is számos programmal készül február 25-ig a Terrorháza Múzeum, közölte a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkára közösségi oldalán. Kovács Zoltán bejegyzése szerint a Budapesti Múzeum többek között rendhagyó tárlatvezetésekkel, történelemórákkal és filmvetítésekkel várja a látogatókat. Az emléknapon február 25-én 11 órakor kezdődik a központi ünnepség a Terrorháza Múzeumban, ahol beszédet mond Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, Rétvári Bence a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Schmidt Mária a Terrorháza Múzeum főigazgatója. A megemlékezés végén közös gyertyagyújtás lesz a hősök falánál.
Színház.
Első bemutatóját tartja új állandó játszóhelyén az Art Színtér. A Rózsák háborúja című darab Györgyi Anna és Seres Zoltán főszereplősével hétfőtől látható. Az Art Színtér produkciós iroda, amely több éve jelen van a színházi palettán, saját állandó játszóhelyen kezdte meg a működését az Árpád fejedelem útja 3-4 szám alatt. Az új helyszínen az első premier Warren Adler a Rózsák háborúja című vígjátéka Csibi Gergely rendezésében, a két főszereplő Györgyi Anna és Seres Zoltán mellett a további szerepekben Fekete Linda és Király Dániel látható. Az új játszóhelyen kamaratermi előadásokkal várják a közönséget. Köztük van a Három magas nő, a Ketten egyedül, a Mester hármas és a Pillangók szabadok című produkció, amelyek eddig is szerepeltek a színház repertoárján. Az Art Színtér további előadásai, mint a Téli tücsök meséi, a Testőr, a Mandragóra vagy a Mr. és Mrs., a Művészetek Völgyével közös produkció is, műsoron marad, a további helyszínekről pedig a produkciós iroda honlapján lehet tájékozódni.
Film.
A budapesti Art Plus Cinema mozi az idén 30 év elhunyt olasz mesterre Federico Fellinire emlékezik a február 23-ától március 1-ig tartó esti vetítés sorozatával. A programsorozat első filmje az 1953-as Országúton lesz, február 23-án. A 110 perces klasszikus főszereplője egy fiatal lány, akit anyja elad az Anthony Quinn által alakított férfinak, és vele együtt útnak indul. A forgatókönyvért Fellinit két írótársával Oscar-díjra jelölték, végül a legjobb idegen nyelvű film díját kapta a 29. akadémiai díjátadón. Február 24-én a Dolce Vita, azaz az Édes Életet tűzik műsorra, az 1960-ban bemutatott epizódikusan felépített szatíra egy bulvár sajtó mindennapjaiba nyújt betekintést, miközben az elit lét árnyékában a boldogságát keresi. A filmet 4 kategóriában jelölték az Oscarra. Fellini ekkor kapta első rendezői jelölését, ám az alkotást végül a jelmezeiért díjazták, olvasható a közleményben. Február 25-én a 8,5 lesz látható az 1963-as 132 perces szürrealista dramedi 2 Oscar díjat nyert. Főhőse sikeres, de alkotói válságban lévő filmrendező, aki egy epikus kifit szeretne tető alá hozni. Február 26-án a fiatal Donald Sutherland lesz látható Casanova szerepében, az 1956-os adaptáció a legjobb jelmezért kapta meg az aranyszobrot. Február 27-én a Nők városa című film lesz látható, 28-án az 1957-es Kabiria éjszakái című 110 perces drámát vetítik. A program záró eseménye március 1-én a Különleges történetek című film lesz. Az 1968-as 116 perces olasz-francia koprodukció 3 rendező, Fellini mellett Louis Malle, Roger Vadim 3 szegmensét tartalmazza, Fellini a film utolsó harmadáért felelt. Az epizódok Edgar Allan Poe novelláit adaptálják. A filmek szinkronizáltan kerülnek műsorra a Budapesti Art Plus Cinema műsorán.
Esemény.
A 77 éve indult MADI, Nemzetközi Művészeti Mozgalom előtt tiszteleg a Budapesti Cervantes Intézet, ahol péntektől kiállítások, előadások és családi programok engednek betekintést a MADI játékos és absztrakt világába. A MADI, némelyek szerint a mozgás, absztrakció, dimenzió és invenció szavakból alkotott betűszó, mások úgy vélik, hogy az irányzat egyik alapítója az uruguayi Carmelo Ardenquin nevének betűiből ered. Az ingyenes programsorozat a MADI Univerzum 77 kiállítás megnyitójával kezdődik csütörtök este a Cervantes intézetben. Pénteken a MADI és az irodalom kereteken innen is túl címmel Kutasi Mercedes művészettörténész és filológus, az ELTE egyetemi docense tart előadást, amelyben szó esik a MADI keletkezésének körülményeiről, az ezt övező esztétikai vitákról és Ardenquin magyarul eddig nem olvasható költészetéről. Szombaton a legkisebbek is elmerülhetnek a MADI univerzumban. A családi délutánon a Saxon Szász János által feltalált geometrikus játékok, a Poli univerzumot, valamint a PUSE oktatási módszertant ismerhetik meg az érdeklődők. A programsorozat kiemelt eseménye a 4. Mini MADI Max, a MADI hatása a geometrikus művészetre című nemzetközi kiállítás, amely március 2-a és április 30-a között tekinthető meg a Saxon Art Galériában.
Kiállítás.
A mester és tanítványok liánszerű egymásba fonódó kapcsolatát mutatja be a Lián című csütörtökön nyíló kiállítás a Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsai termében. A tárlat nem művészettörténeti vagy egyetemtörténeti tárlat, hiszen csupán néhány érdekes mester-tanítvány szálon vezeti végig a látogatókat, azonban a kiállított alkotások bizonyítják, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem a mindenkori kortárs képzőművészet erős pillére. A Lián című kiállítást megalapozó kutatásokat a Képzőművészeti Egyetem levéltári archívumában kezdték meg, Fehér Virág és Fábián Luca művészet elmélet szakos hallgatókkal együttműködve. A munka során tanulmányozták a fellelhető szakirodalmat, életrajzokat, katalógusokat, a korabeli szöveges és vizuális forrásokat, majd ezeket a mester-tanítvány kapcsolatokat személyes interjúkkal egészítették ki. Az alakrajz és anatómia oktatása a kezdetektől meghatározó eleme a Képzőművészeti Egyetem művészképzésének, de az anatómia tanszéken folyó alkotómunka nem írható le a hagyományos mester-tanítvány láncolatokkal. A ma már világhírű művészeti anatómiai képzést Barcsai Jenő alapította, munkáját a tanszéken Patai László és Kis Tibor folytatta, kollégáik, utódaik munkáját a Lián című kiállításon a perkátai ásatás során feltárt emberi maradványok arcrekonstrukciós rajzai mutatják be. A Lián kiállítás minden művészt egy-egy munkáján keresztül mutat be, a látogatók a neveknél szereplő QR kódok segítségével bővegy. A Lián című kiállítás minden művészt egy-egy munkáján keresztül mutat be, a látogatók a neveknél szereplő QR kód segítségével bővebb anyagot is találnak az adott művészről és életművéről. A tárlat műtárgyai a Képzőművészeti Egyetem saját gyűjteményéből és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből származnak, továbbá művészek, leszármazottak és hagyaték gondozó intézmények kölcsönözték a bemutatóra. Az egy hónapon át március 23-áig látható kiállítás grafikai munkáit Hurai Adél tervező grafika hallgató végezte.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A szerelem mára puszta szexualitássá vált, a fetisizált individualizmus és a technológiai közvetítéssel létrejövő kommunikáció világában. Erre figyelmeztet Byung-Chul Han az Érosz haldoklása című könyvében, pedig szerinte odaadó és önfeladó szerelemre van szükségünk ahhoz, hogy a jövőhöz hűen az igazság még nem ismert útjaira léphessünk, vagy a puszta önkimerítő életből visszatérhessünk a jóhoz. A koreai születésű, de évtizedek óta Berlinben élő filozófus, aki nemrég Budapesten is előadást tartott, ezúttal is érzékeny témához nyúl. A könyve most is kijózanító és vitákat generáló. A fordítóval, Csordás Gáborral beszélgetünk róla, és egy fontos mondattal indítok.
Abban a társadalomban, ahol mindenki önmaga vállalkozója, a túlélés gazdaságossága uralkodik. Ez szöges ellentétben áll Érosz és a halál gazdaságtalanságával. Beszélhetnénk arról, hogy ez a mindenki önmaga vállalkozója, ez egy fontos kérdés Han könyveiben. Mindig ugyaninnen indulunk az önmagát kizsákmányoló 21. századi ember.
Igen. Itt nagyon érdekes módon kapcsolódjuk össze a igen. Féle úri szolga dialektikája, meg az egész erotika kérdés ebben. Mert aki önmaga kizsákmányolója, az ugye olyan szolga, akinek nincs ura, aki önmagának ura, egyszerre úr és szolga. Na most ugye a szolga Hegelnél is azért szolga, mert a puszta életet előnyben részesíti minden mással szemben. A hűs élettel szemben, aki képtelen szembenézni a halállal, az lesz a szolga. Tehát az önmagát kizsákmányoló ember olyan ember, aki csak a puszta élettel foglalkozik. A puszta élet pedig a modern kapitalizmusban nem más, mint a mindenáron való életben maradás.
Miért mondhatja azt Han, hogy Érosz gazdaságtalan, tehát hogy az erotika gazdaságtalan, miközben ugye ez az egész világ a fogyasztásról szól. Olyan, mintha ezt ellentétbe állítaná a valóságos haszonnal mindent, ami a szerelemmel, az erotikával összefügg.
Hát igen, ő ellentétbe állítja az érdekvezérelt cselekvéssel, és az érdekvezérelt cselekvés ugye az egyre többet elérni, egyre nagyobb haszonra szert tenni, egyre nagyobb teljesítményt produkálni. Ezek pusztán érdekvezérelt cselekvések, amik mind az énre, az egyénre, az önmagamra koncentrálnak, annak a megtartására koncentrálnak. Az erotika lényege a túllépés önmagamon a másik felé. Ezek a dolgok, ezek a neokapitalista vonásai az emberi életnek, ezek bezárják az embert önmagába. Ezért beszél ugye a narcisztikus depressziós szubjektumról a könyv a más helyén. És egyre lehetetlenül teszik azt, hogy kilépjen önmagából a másik felé. A szexuális kapcsolatban, vagy a úgynevezett szerelmi kapcsolatban, amit ma annak neveznek, abban is elkezdi a másikat csak önmaga megmérésére, a saját teljesítménye mérésére használni. És nem a másságot keresi a másikban, a másságot kiiktatja, mindig az azonos katalepszik, az azonos fokozására, ilyen végtelen pozitivitásban való megtoldására, meghosszabbítására. Ezért nevezi ugye a neokapitalizmus világát az azonosság poklának, Han, Byung-Chul Han.
Tulajdonképpen azt mondja, hogy egy párkapcsolat a mai narcisztikus ember számára arról szól, hogy önmagát lássa, tehát ő dicsérjék lényegében, a másik másságát nem szeretné észrevenni, vagy nem szeretne azzal foglalkozni.
Hát önmaga tükrének használja a másikat. Egyáltalán a narcisztikus szubjektumra, hogy ő levezeti, és aztán ez nagyon fontos gondolat. A narcisztikus szubjektum nem az önzés jellemző, hanem az, hogy mindenhol csak magát látja. Az egész világban az világ minden jelenségét csak önmaga a saját énje árnyalataként tudja észrevenni, érzékelni, és mindig csak magára vonatkoztatva tudja felfogni. És tudja, hát a párkapcsolatban is ez történik.
Miért beszél a testi szerelemről is lemondóan? Miért mondja aztán, hogy ez sem az, amit szeretnénk? Ugye ír a pornóról, a kiüresedett szexualitásról.
Nem a testi szerelemről beszélő lemondóan, vagy elítélően, sőt a számára a szerelme természetesen benne van a szerelemnek a testi vonatkozása, a testi szerelem is, hanem arról van szó, hogy az a fajta szex, a modern szex, amelyik a másikat csak használjuk, az gyakorlatilag azonossá válik a pornóval. A másikat szexuális tárgynak tekintjük, és sőt, tovább is megy, tulajdonképpen szexuális tárgyak halmazának tekintjük, tehát a személyisége teljesen szétrombolódik ebben a pornografizálódásban.
És hogyan kapcsolódik ez össze a kapitalizmussal?
Hát az a kapcsolódik össze, hogy a kapitalizmusban minden áruvá válik, és a test áruvá válása, a szexualitás áruvá válása produkálja a pornográfiát, meg a kiüresedett szexualitást. Most, hogy az áruvá válás és a teljesítmény okozás, az ugyanannak a dolognak a két oldala. Tehát úgy is megfogalmazhatom, hogy a teljesítmény elvérvényesülése a szexualitásban az, ami kiüresíti a szexualitást és a pornográfiához közelíti.
Rendben, hogy a narcisztikus az hogyan akarja látni önmagát tulajdonképpen egy ilyen kapcsolatban is, de a szenvedélyről hogyan gondolkodik Han?
A szenvedélyt és szenvedést mindig együtt említi, több helyen is. Azt mondja, hogy a mások kiiktatásával nem lehetséges szenvedés és szenvedély, vagy a negativitás kiiktatásával. Tehát az érzelem megélése, az, hogy átadja magát az ember az erős érzelmeinek, az felfüggeszti a teljesítményhajszát, vagy lehetetlenítesz a teljesítményhajszát, távolságot teremt, megállás jelent ebben a cél nélküli rohanásban, és módot ad arra az embernek, hogy más szemmel nézze a világot, más lásson meg. Mindabból, amit ő ír, abból az derül ki, hogy a szerelem nélkül nincs értelme, elveszti a valóságos értelmét az emberi élet. Az ember, akkor a puszta életnél maradunk, a puszta túlélésnél maradunk, az utolsó, nincs utolsó emberénél maradunk, akinek csak az életben marad, és saját egészsége, a pontos és a saját maga igazolása, a pontos és semmi más a világban. Hát, annak viszont nem sok értelme van az olyan életnek.
Amikor itt volt Byung Chul Han Budapesten, akkor beszélt arról, hogy bizonyos témák hogyan kerülnek előtérben állat, tehát hogy a könyvei hogyan épülnek egymásra?
Nagyon érdekes, hogy világosan látszik, hogy a könyvei mögött egy nagyon összefüggő fogalmi hálózat van, és a könyvek nagyon összefüggenek egymásra, és idézik egymást. Mm. De ugyanakkor is az előadásában sem tehát más, mint hogy egy témát exponált. Tehát ő kerüli azt, hogy rendszert alkosson, és nem is nyilatkozik a gondolatai globálisabb vagy általánosabb összefüggéséről. Nem beszél a rendszeréről, úgy így mondjam. Egy volt nagyon érdekes az előadásában, és azt most, miután az előadást hallottam, azóta ebben a könyvben is fölfedezem, hogy mennyire erős a keleti gondolkodás hatása nála. Az énesség megszüntetése, ami itt nagyon alapvető fogalom, az egy buddhista elgondolás. És több helyen is látszik az, tehát a kapitalizmus kritikájában is igazából keresi az ember, hogy mi az alap akkor, ahonnan bírálja a modern kapitalizmust, és arra jutok, hogy ez egyfajta nyilván hát szekularizált buddhista nézet érvényesül benne. Ez az én benyomásom persze, és ezt nyilván, hogyha megkérdeznék, vagy lehet, hogy ő tagadná is, de valami ilyesmit érzek én az ő gondolkodás folytában. Mellesleg nagyon sokat idézi Nietzsét, és az is szerintem az egy kicsit szimptomatikus, hogy Nietzsé is nagyon erősen támaszkodott a keleti filozófiákra, vagy keleti filozófiák hatására gondolt újra sok mindent Nietzsé is már.
Csordás Gábor fordítóval beszélgettünk Byung Chul Han Érosz haldoklása című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.